Egyházi kis szótár.
A következő percekben Czakó István kanonok a bűnbánatról beszél.
Kedves hallgatók, nagy böjt van a húsvéti gyónás időszaka. Idézzünk fel a bűnbánat és bűnbocsánat 2000 éves gyakorlatából néhány jellegzetes mozzanatot. Mert elöljárójában hadd jegyezzem meg, hogy noha nem volt mindig úgy, mint ahogyan azt mi is ismerjük, lényegében mégis mindig ugyanaz volt. Az egyházra jellemző, amit a mi úrunk Jézus Krisztus az újszövetség jó tanítójáról mondott, hogy kincseiből egyszerre újat és régit hoz elő. Megint általánosságban mondom, hogy a régi, a mi úrunk Jézus Krisztus rendelkezése a bűnök bocsánatáról, az új pedig, ahogyan az egyház a korok változó lelkületéhez igazodva, azt megvalósította. Azzal kezdem, amit érdekességként bizonyára sok hallgatóm tud, hogy volt valamikor nyilvános gyónás. Persze csak módjával kezeljük ezt a fogalmat, mert ennek az ellenkezőjét is lehet állítani, hogy igazában soha nem volt nyilvános gyónás. Mindig volt az úgynevezett fülbegyónás, ahogyan most is történik, vagy másképp négy szem közti gyónás. Voltak, akik az alázatosság gyakorlása céljából nyilvánosan a közösség előtt is el akarták ismerni gyarlóságukat. Ők ezt a gyóntató pappal előbb megbeszélték, vagyis előtte meggyóntak, mint ahogyan most is a gyónás történik, és ha a pap megengedte nekik, akkor a közösség előtt is megvallhatták a bűneiket. Erre azonban senkit nem köteleztek. A nyilvános bűnvallomás után a püspök nyilvános elégtételt szabott ki. Ennek évszázadok folyamán különböző formája és foka volt. Egészen szélsőséges esetben a templom előtt a nyilvános elégtétellel sújtottak, gyülekeztek, és kérték a templomba menőket, hogy imádkozzanak értük, járjanak közbe a püspöknél, hogy minél előbb feloldozzák őket, és ők is beléphessenek a templomba. A későbbi időben megengedték nekik, hogy a templom előcsarnokába belépjenek, és ott hallgassák a misét, még később az oltár közelébe állhattak, de nem áldozhattak. Volt olyan formája is, hogy a felajánlás előtt kiküldték őket a templomból. Szokás volt, hogy mindenki vitt valamit magával a misére, amit felajánlott, de ezektől nem fogadták el a felajánlási tárgyakat, annak jeléül, hogy nem tartoznak a hívők közösségéhez. Voltak nyilvános bűnök, és erre nyilvános kiközösítések. Ez gyónás nélkül volt, mert ezt mindenki látta, nyilvános vétek volt az egyház közössége ellen. Ennek a legelső nyomát Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében találjuk. Szent Pál megfeddi a korintusiakat, hogy közöttük valaki vérfertőző viszonyban él egy nővel. Én ugyan testileg távol, de lélekben jelen, mintha köztetek volnék, már kimondtam az ítéletet afölött, aki így viselkedett. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében egyesüljünk, ti és az én lelkem, Urunk Jézus hatalmával, és adjuk át az ilyent testének vesztére a sátánnak, hogy a lelke üdvözüljön az Úr Jézus Krisztus napján. Így tehát kiközösítette a hívek közösségéből. Egy év múlva pedig, mivel hírt vett róla, hogy az illető megbánta a bűnét, újra visszavétette az egyházba. Ezt az intézkedést a második korintusi levélben találjunk. De találunk kiközösítésre utalást Szent Jánosnak, a szeretet apostolának az első levelében is. Valaki nem az igaz tanítást hirdette, és ezért az apostol úgy rendelkezett, hogy az illetővel szakítsanak meg minden kapcsolatot. Még ávét sem mondjatok neki. Nagy tömegben jelentkeztek a nyilvános bűnösök és vezeklők a Décius féle üldözés után. Ez 250-ben volt, ezelőtt az üldözés keresztények hosszabb időn keresztül békét élveztek, sok gazdag ember is keresztény lett, amikor azonban az üldözés kitört, sok jómódú gazdag ember megtagadta Krisztust és az egyházat. Az üldözés nem tartott sokáig, mert Décius egy csatában elesett, a hittagadók akkor vissza akartak térni az egyházba. Sokáig vita volt, hogy visszavegyék őket vagy sem. Visszavették, de ideig tartó büntetést szabtak ki rájuk. Nem részletezem a vezeklésüket, ami esetleg több éven át is tartott, de amit magaviseletük, jámborságuk vagy a hitvallók közbenjárására lerövidítettek, feloldozták őket és visszavezették az egyházba. Ez a visszavezetés nagy csütörtökön történt, a vezeklők a templom előtti téren várakoztak, mert eddig nem mehettek be a templomba, a püspök kiment hozzájuk, feloldozta és bevezette őket a templomba, visszavezette őket a hívek közösségébe. A középkorban részletesen kidolgozták a vezeklés fegyelmét, hogy melyik bűnért milyen hosszú vezekléssel kell engesztelni. Ezt azonban már elvitte a történelem. Ma már nincs, de a múlt emlékei fényében látjuk, hogy milyen komolyan vették az emberek a bűnt és a vezeklést, és az ő példájuk segítsen bennünket is arra, hogy szent komolysággal végezzük el a húsvéti gyónásunkat. A gyónásnak a most nálunk gyakorolt formáját a trient vezette. 1564-ben fejeződött be, határozta meg a formáját, határozta meg a módját, ezt gyakoroltuk egészen itt. Újabb változást hozott a II. Vatikáni zsit, amelynek a szellemében a liturgikus rendelések alapján újjá formálták a bűnbánati fegyelmet. Legelőször is van egy ilyen közösségi bűnbánat gyakorlás. Ebben feloldozás nincs, csak bűnbánat gyakorlás, mindenki egy együtt énekel, imádkozik, megvallják, hogy bűnösök, gyarlók vagyunk, kérjük az Istentől a bűnei bánatát. Ez a lényege. A másik része a személyes feloldozás kérése pedig a II. Vatikáni zsinat liturgikus rendelkezései szellemében megtörténhet az úgynevezett gyónási fülkéknek a használata által. Szorgalmazták azt, hogy alakítsanak a templomokban ki gyónási fülkéket, ahová a pap beül, és hát beül vele együtt a gyónó is. És ott elmondja az illető a bűneit, megbeszélik a pap, feloldozást ad nekik. Ez nyilvánvaló egy sokkal hosszadalmasabb szertartás, és nem is számol azzal, ami nálunk van tömegesen például húsvétként. A liturgikus rendelkezésekben az áll ismételten, hogy a bűnbánó az megy és megvallja a bűneit, de hát ez egy hosszú beszélgetést feltételez. Gyakorlatilag a nyugati államokban a gyóntatás szinte teljesen megszűnt. Meg kell mondani ezt. Jöttem egyszer keresztül Hollandiából Németországba a repülőtérre, és egy holland hozott visszafelé engem, és mondtam, hogy itt a határon, itt van Vezlár, a nagy német búcsújáró hely, amiről Lippert még úgy beszél, hogy a tömegek járulnak gyónáshoz és áldozáshoz, áldozóknak vége láthatatlan tömege megy a szentmiséken áldozni. Azt mondta, hogy kérem szépen, ilyen nincs többé. Itt nem járulnak gyónáshoz, nem járnak búcsújárásra, megszűnt a Mária tisztelet, és megszűnt a gyónás, és nincs többé ilyen. Megszűnt. Az a szerény véleményem, hogy vissza kellene vezetni, szépen is szorgalmazni kellene azt a gyónási gyakorlatot, ami mi nálunk is szokásban van. Aki még ezt valósítja, azt tegye lélekkel.